Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 189. dicséretet énekeljük. A 189. dicséretünket, ami így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 368. dicséretünket lapozzuk fel. Énekeljük mind az 5 versével: jövel Szentlélek, Úristen, tarts meg minket igédben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy elküldötted a te áldott lelkedet az Atyától, és köszönjük, hogy itt lehet köztünk is, és általa te magad vagy közöttünk. Kérünk, hogy ne vondd meg tőlünk társaságodat, segíts, hogy veled lehessünk ebben az órában, egészen a te közeledbe, Kérünk téged, hogy fogadd el hálánkat mindazért a sok áldásért, amit kaptunk tőled, akár lelki dolgok azok, akár szellemi, akár testi dolgok, földi, evilági ajándékok. Segíts bennünket, hogy ezek ne tegyenek bennünket önelégülté, hanem hadd érezzük azt, hogy még többre van szükségünk, még mindig nem elég, amit tőled kaptunk, még mindig azokra a kincsekre szorulunk, amiket csak te tudsz adni. Segíts bennünket, hogy éhezzük, szomjazzuk a te áldásaidat, akár lelki, akár testi dolgokról van szó, szükségünk van reád. Most is, Urunk, kérünk, hogy áldásodat most se vonj meg tőlünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket esedezésünkben, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk. A rómabeliekhez írt levél 8. részéből az első 16 verset olvassuk. Leülve hallgassátok meg Istenünk igéit. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 8. részből, az első verstől olvasom a 16. versig. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a test gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig a Krisztus ti bennetek, vagy jó lehet a test, holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. S ha annak lelke lakik bennetek, ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust, Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Kedves testvéreim! Pál apostol itt a római levél 8. részében a hívő keresztjének gyakorlati életéről kezd el tanítani, és ha röviden össze kell foglalni ezt a részt, akkor úgy foglalnám össze, hogy nincs gyakorlati keresztjén élet a Szentlélek nélkül. Minden azon fordul meg, hogy ő bennünk lakozik-e, vagy nem. Hogyha nem lakozik bennünk, akkor nem tudunk egyszerűen keresztény életet élni. Illetve az az élet, amit úgy gondolunk, hogy keresztény élet, nem az. Nem keresztény élet. De hogyan jutunk hozzá a Szentlélekhez? Ez a kérdés merül föl. Hogyan lesz a Szentlélek bennünk lakozóvá, ahogy Pál apostol fogalmaz itt ebben a szakaszban? Szentlélek ugye bennetek van. Hogyan lesz bennünk a Szentlélek? Hogyan részesülünk Szentlélekben? Ki részesül benne? Mikor részesül benne? Ennek szeretnénk egy kicsit ma utána gondolni. Az biztos, testvérek, először is erre tenném a hangsúlyt, hogy az biztos, hogy Pál ezt a levelet olyan Rómában élő keresztényeknek írta, akik biztosan részesültek Szentlélekbe, mert ezt írja nekik, hogy bennetek van, bennetek lakozik. A címzettek olyanok voltak, akikben benne lakozott a Szentlélek, és az is biztos, hogy ezek az emberek olyan emberek voltak, akik korábban hittek Jézus Krisztusban. Hittek az evangéliumban, megtértek Krisztushoz, maguk mögött hagyták akár a zsidó vallási életüket, akár a pogány vallási életüket, és egyértelműen Krisztusnak adták a szívüket, Krisztus lett az életüknek megváltója, Krisztus lett az uruk, őt szerették. Nekik írja, hogy ti bennetek lakozik a Szentlélek. És itt van a kutya elásva, mert hogy az kristályosodik ki előttünk az újszövetségi levelekből, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, akik megtérnek őhozzá és vele új életet kezdenek, azok részesültek a Szentlélekbe. Azoknak nem írja sehol Pál apostol se, meg a többi apostolok se, hogy még nekik részesülniük kellene a Szentlélekbe. Azoknak inkább már ilyeneket ír, hogy ne szomorítsátok meg, ne oltsátok meg a munkáját, már bennetek lakik. És ha visszamegyünk a pünkösdi történethez, ott is azt látjuk, amikor Péter apostol prédikál, közben az emberek úgy érzik, hogy a szívükbe valami kést forgattak meg, mert hogy elkezdi őket vádolni a lelkiismeret azért, amit a názáreti Jézussal csináltak. Keresztre szögezték. És akkor, amikor megkérdezik, hogy akkor most mit csináljunk? Hát ha már a messiásunkat keresztre feszítettük, megöltük, eltaszítottuk, hát most még lehet valamit tenni? És akkor mit mond nekik az apostol? Azt mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára. És veszitek a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, fogadjátok el azt, akit eldobtatok, megváltótoknak, messiásotoknak, uratoknak, legyetek ti is az ő követőivé, keresztelkedjetek meg, ezt a külső jellel is fejezzétek ki, hogy ti az övé vagytok, vegyétek föl a keresztséget, amit ő parancsolt, és hadd erősítsen az benneteket abban, hogy megbocsátattak a bűneitek, akármilyen súlyos vétket is követtetek el a Krisztus ellen. És most már az övéi vagytok. És akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát valahogy ezek a dolgok összetartoznak, és ugyanazt látjuk, testvérek, például Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levelében is, ott az első részben, akkor emlékezteti az efézusi hívőket arra, hogy hallottátok az üdvösségetek evangéliumát, a Krisztus evangéliumát, melyben hittetek is, és, teszi hozzá, megpecsételtettetek az ígéretnek szent lelkével. Megpecsételtetek. Itt is valahogy az kristályosodik ki előttünk, hogy akik Jézus Krisztus evangéliumát hallják, azt befogadják a szívükbe, megtérnek Jézushoz, megbánva azt, hogy eddig nem vele éltek, hanem ellene, vagy legalábbis nélküle, megbánják ezt, és hajlandók új életet kezdeni Krisztussal, azok részesülnek, azokba beköltözik, most így mondom, a Szentlélek. Akárhogy csűrjük, csavarjuk ezt a dolgot, testvérek, elég egyszerűnek tűnik. Elég egyszerűnek tűnik ez a dolog. Hogyha mi is el tudjuk ezt mondani a személyes életünkben, hogy Jézus Krisztus elfogadtuk a megváltónak, elfogadtuk őt az Urunknak, hittünk az evangéliumba, és igyekszünk Jézus Krisztus akarata szerint élni, szeretjük őt, bízunk benne, ő az életünknek a tengelye, a legfontosabb szereplője, akit dicsérni akarunk, akit szeretünk mindenek fölött, aki a legfontosabb nekünk, aki nélkül nem tudjuk elképzelni magunkat, az életünket, gyereknevelésünket, házasságunkat, munkavégzésünket, a hétköznapjainkat, vagy a vasárnapjainkat. Szóval, ha Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadott, ennyire döntő a szívünkbe, és ennyire döntő jelentősége van az életünkben, akkor az biztos, hogy a Szentlélek ott van bennünk. Mi is részesültünk benne, testvérek. Ez egy olyan dolog, amit elég kevesen értenek a mai világba. Nem tudom, hogy miért nem értik, illetve sejtem, de pedig olyan egyszerű. Azt sokan megértik, hogy a Szentlélek nélkül nincs keresztény élet. Az rendben van. Csak valami formális keresztény élet van. Formálisan lehet keresztény, de az nem egy valódi keresztény élet, a formális, hogy eleget teszek, hogy néha elmegyek, éneklek, imádkozok valamit, meg ott vagyok hébe-hóba, de az életemben gyakorlatilag nem jelenik meg Krisztus. Ez egy formális keresztény élet. Egy csomó formálisan keresztény ember van a világban sajnos. Mindegy, hogy református, evangélikus, vagy melyik egyházat nézzük. Azt megérti azért minden esetre mindenki, hogy a Szentlélekre tényleg valahogy szükségünk van a keresztény élethez. De hogy lehet benne részesülni? Itt vannak a furcsa elképzelések. Mert például a katolikusok azt tanítják az embereknek, hogy amikor megkeresztelünk téged, és megkenegetjük a homlokodat a szent olajjal, akkor részesültél a Szentlélekbe. De hát ez most micsoda? Honnan szedték ezt? Részesülsz a Szentlélek kenetében, mert megkentük a homlokodat szent olajjal. Hát Pál apostol ezt mondta, Péter apostol ezt hirdette a jeruzsálemieknek, hogy részesülünk, mit csináljunk, hát majd mindjárt megkeresztellek titeket a szent olajjal, és akkor majd veszitek a Szentlélek. Nem erről volt szó. Pál se ezt írja az efézusiaknak. Akkor mások azt mondják, hogy hát kérni kell. Valóban kérni lehet a Szentlélek ajándékát, de nem biztos, hogy meg fogjuk kapni. Sőt, azt mondom nektek, hogyha hívőként, már tényleg keresztény emberként kérjük, valódi keresztényként kérjük, akkor megkapjuk, de valami többet fog bennünk munkálkodni. De ha még nem hívők vagyunk, ha még csak legfeljebb formálisan keresztények vagyunk, és elkezdünk imádkozni, hogy add nekem Istenem a te szent lelkedet, ettől nem fogjuk megkapni. Nem ez az útja, testvére. Sajnos az egyházunkban is ez az általános meggyőződés, hogy hát csak kérni kell. És akkor megkapjuk. Hát az egyházunknak, vagy a gyülekezeteinknek az állapota, testvérek, az egyáltalán nem ezt igazolja, hogy megkaptuk volna. Sajnos. Hiába kéregetjük már évtizedek, vagy évszázadok óta. Így nem működik. Az egyházban nem lenne annyi téveigésünk, nem lenne annyi erkölcstelenség az egyházunkban, nem lenne az a tambeli zűrzavar, erkölcsbeli káosz, amit látunk, tapasztalunk, ha itt lenne a Szentlélek. Nincs itt, testvérek. Ha nem, a gyülekezetek épülnének valamilyen szinten, erősödnének a gyülekezetek, nem leépülnének folyamatosan, nem széthullanának, elöregednének, megsemmisülnének, önfenntartásra képtelenné válnának, ha a Szentlélek annyira munkálkodna közöttünk. Pedig kérjük, hát nem akar jönni, úgy látszik, nem akar, hát hiába kérjük, nem jön. Nem ez, testvérek. Akkor nem is az, amit a pünkösdi körök, a karizmatikus körök mondanak. Hogy hát, na bennünk ott van a Szentlélek, gyere el közénk, és majd mi körülveszünk téged, és rátesszük a kezünket, és átadjuk neked kézrátétellel a lelket. És ha majd rátettük a kezünket, és átmegy beléd a Szentlélek belőlünk, akkor majd szépen elkezdesz te is nyelveken szólni, elfordul a nyelved, onnan fogod tudni, hogy benned van a Szentlélek, hogy te is nyelveken szólsz, vagy esetleg elkezdesz ilyen önkívületi állapotba kerülni, hanyattese, vagy összeroskadsz erőtlenül, mint egy colostok, és akkor, na ez most rád szállott a Szentlélek. Vagy meggyógyulsz, ha esetleg beteg vagy, rögtön azonnal kigyógyulsz a betegségedből, mert a Szentlélek meggyógyított téged. Ez se, testvérek, nem így megynek ezek a dolgok. Nem a keresztség által, nem a kézrátétel által, nem azáltal kapjuk, hogy hívjuk, hanem azáltal, hogy szól az evangélium Jézusról, a keresztre feszítettről, a feltámadottról, a megváltónkról, az Urunkról, és hiszünk benne, és rábízunk magunkat, és elkezdjük őt követni. Ez kell hozzá. És ahogy ez megtörténik, ez a fordulat bennünk, részesülünk a Szentlélek ajándékában, és onnantól kezdve velünk van, velünk marad, bennetek marad. Megdöbbentő egyébként azt, testvérek, hogy azok az emberek, akik az említett dolgokat tanítják a Szentlélek vételéről, hogy keresztség, meg kérés, meg kézrátétel, pont a lényeget sikkasztják el. Pont a kereszténységnek a magvát, a lényegét sikkasztják el. Mert pont arról nincs szó, amiről beszélni kellene. Krisztusról nincs szó. Az evangéliumról nincs szó, a keresztről nincs szó, az üres sírról nincs szó, a bűnről nincs szó, a bűnbocsánatról sincs szó, a megtérésnek a jelentőségét sem mondják. Egy szó se esik, kérjed. Gyere, aztán majd a Szentlélek átugrik a kezemből a fejedre, vagy a szívedbe. Vagy megkenünk egy kis olajjal, vagy keresztvízzel, és akkor azáltal. Nem. Meg kell térni, testvérek. Különben nem lesz Szentlélek a szívünkbe. És az azt jelenti, hogy ha nincs Szentlélek, mit mond Pál? Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Nem tartozik hozzá. Lehet, hogy formálisan oda tartozik, mert keresztény gyülekezetnek tagja, mert fizet egyházi adót, vagy nem tudom, de valóban nem tartozik a Krisztushoz. Ha valóban hozzá akarsz tartozni, akkor hinned kell az evangéliumába, és a Szentlélek pecsétjét kell bírnod, ott kell legyen veled, és akkor ő hozzá kapcsol. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma, amit viszonylag próbálok egyszerűen elmagyarázni nektek, és remélem, hogy tudjátok is ezt követni. De áttérnék a második dologra, mert nagyon fontos megvizsgálni, hogy mi ennek a Szentlélekben részesülésnek az előzménye, testvérek. Az előzménye, sőt, előzménye i. Azt mondja az írás, hogy senki sem mondhatja Jézust Úrnak, csak a Szentlélek által. Ez így van, és hogyha szívből Urunknak valljuk Jézust, akkor ez azért van, mert a Szentlélek ezt elérte bennünk. Senki nem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szentlélek. A Szentlélek éri el bennünk, hogy Jézust megváltó Urunknak valljuk. Szívünkből. Nem csupán a szánkkal, a szívünkből és a szánkkal. Vannak, akik kimondják a szájukkal, hogy Jézus Úr, ő a Kyrios, aki előtt én is meghajoltam, akinek az akarata számít, akit követek, de csak a szájukkal mondják, az életük nem mutatja. Itt nem ezekre gondol Pál, hanem azokra, akik a szívükben is Úrnak vallják, és a szívükben Úr elsősorban, és aztán az életükben is meglátszik, hogy Krisztus vezérli, irányítja őket. Ez csak a Szentlélek által alakul ki. Vagyis azt kell mondjuk, testvérek, hogy mielőtt elfogadnánk Jézust megváltó Úrunknak, mielőtt föladtuk volna bűnbánattal a nélküle való életünket, és új életet kezdtünk volna, már előtte a Szentlélek dolgozott bennünk, munkálkodott bennünk. Ő segített el oda bennünket, hogy lassan-lassan eljutottunk erre a nagy életfordulatra, amit megtérésnek nevezünk. Ennek a munkának, amit a Szentlélek végez bennünk, testvérek, ennek egy alapvető aspektusa, hogy ezt a Szentlélek az igével végzi. A Szentlélek eszköze az ige, a Szentírás. Össze van kötődve valahogy az ige a Szentlélekkel. Valahogy halljuk a Szentírásnak az üzeneteit, és ezekben, mondhatjuk egyenesen, hogy ezekben, az elhangzó üzenetekben van a Szentlélek. És amikor ez bemegy, fülünkön át a fejünkbe, a szívünkbe, az ige, amit hallunk, vagy olvasunk, hallunk, akkor azáltal bemegy a Szentlélek is, és elkezd dolgozni ott bent, a lelkünkbe. A maga szelíd, rejtelmes és titokzatos munkáján. Valahogy halljuk az igét, testvérek. Hát a hit hallásból van, ahogy mondja Pál ugyancsak ebbe a levélbe. A hallás pedig azáltal van, hogy prédikálják nekünk az igét. Na most ez egy ilyen általános dolog, hogy az igét prédikálják. Az igének általában két fő részét szoktuk megkülönböztetni, a törvényt és az evangéliumot. A törvény az a törvény, amit felolvasunk itt, a 10 parancsolat. Halljuk, mit kíván tőlünk az Úr, hogy hozzá hogy viszonyuljunk. Mit kíván tőlünk, hogy viszonyuljunk az embertársunkhoz. Egy darabig halljuk, aztán utána egyszer csak a szívünkbe elkezd valami megmozdulni. Elkezdünk rezonálni, hogy hinjen. Hoppá, ugye. Hát én nem adtam meg Istennek azt, amivel neki tartozom. Meg én az embertársaimnak se adom meg azt, amivel nekik. Ez már, testvérek, amikor elkezdünk így gondolkozni, ez már a Szentléleknek a munkája bennünk. Amikor kezd előttünk így kikristályosodni, hogy én Isten szemében egy bűnös ember vagyok, aki ítéletre vagyok méltó. És aki nem tudok semmit se tenni annak érdekében, hogy ezt az isteni ítéletet magamról elhárítsam, vagyis megyek a pokolba. Már ott is vagyok, fél lábbal. Mert ezt mondja az írás. De abban a pillanatban valahogy megint halljuk az evangéliumot, halljuk, hogy de Krisztus mit tett érted. És halljuk, hogy Krisztus magára vette a mi bűneinket, azok büntetését, a poklunkat, megszabadított minket, bűnbocsánatot szerzett nekünk. Halljuk, még az úrvacsorában még szemünk elé is állítja, hogy lássuk is, hogy mit tett értünk. És valahogy megint a szívünk elkezd belekapaszkodni ebbe, hogy de Jézus a megváltó. Hogy egyedül ő a reménységem. És itt van, testvérek, a Szentléleknek ez a munkája, hogy szól az ige. Van egy szakasza az életünknek, amikor csak úgy halljuk, az nem történik semmi. Legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem történik semmi. Halljuk mi az igét, halljuk a törvényt, halljuk az evangéliumot, ez így úgy tűnik, mintha úgy szépen elszállna a fel, mintha nem hallottunk volna semmit. De egyszer csak mégis valami ott belül megmozdul. Valami megmozdul. Azért van, mert az Isten lelke együtt van az igével, és elkezd minket preparálgatni. Dolgozik bennünk. Van, akiben, testvérek, gyorsabban, van, akiben lassabban végzi el a munkát, de elvégzi. Amit az Úr elkezd, azt el is végzi. Befejezi mindig, nem csinál ilyen fél munkákat. Tehát ez a munka, testvérek, hogy valahogy, úgy is fogalmazhatnám, tekintélyé lesz előttünk az Isten igéje, a Szentírás. Tekintélyé lesz előttünk, a törvény is tekintélyé lesz. Az evangélium is tekintélyé lesz. A centrumba pedig ott áll Jézus, Jézus is tekintélyé lesz, valahogy fölragyog előttünk. Összetör minket, de ugyanakkor fölemel bennünket. Ez a Szentléleknek a munka, és egyszer csak eljutunk oda, hogy én hiszek. Hiszek ebben a Jézusban, rábízom magam ebben a Jézusra. Ez a Szentléleknek a munkája, testvérek. Ez a Szentléleknek a titokzatos munkája. Úgy is megközelíthetem ezt, hogy a mi szívünk vagy lelkünk, úgy mondanám, hogy vak. Vaknak születünk. Nem látjuk. Az ige, a Szentírás dicsőség, nem látjuk. Élünk, azt hiszük, hogy a Biblia egy ugyanolyan könyv, mint a Jókainak, mit tudom én, valamelyik regénye. Aztán egyszer csak valahogy a vak szemünk, mint hogyha elkezdene kinyílni azáltal, hogy halljuk az igét, lehet, hogy otthon, lehet, hogy a nagyszülőnktől, lehet, hogy a templomban, valaki beszélni kezd nekünk, és az igét mondja. És egyszer csak kezdjük azt érezni, hogy ennek a Szentírás az több, mint egy aranyregény, vagy Jókai regény. Sokkal több. Az az Istennek a szava. És benne a törvény. Megint a vak szemünk ugye megnyílik, hogy hú, hát már hallottam egy pár szót, de most kezdem érteni. Akkor hallottam már egy pár szót ezt a Jézus ügyet is, de most kezdem igazán érteni, hogy mekkora nagy szükségem van rá. Valahogy a lelki szemünket, ami vak, elkezdi a Szentlélek nyitogatni, mint Jézus, amikor nyitogatta a vaknak a szemét, hogy először csak ennyit látott, aztán annyit látott, végül látott messze élesen. Megnyitja a Szentlélek az ige által a lelki szemeinket, Hogy lássuk meg az ige nagyságát, benne Krisztusnak a nagyságát, a törvény erejét és hatását, és az evangéliumnak a mérhetetlen kincsét, jelentőségét felfogjuk saját magunkra nézve. És akkor hiszünk, akkor megtérünk. Ugyanaz volt pünköstkor is. Szólt az ige hirdetés, ott volt nem tudom hány ezer ember. Szólt az ige hirdetés, és akkor azt érezték az emberek, hogy minthogyha a szívükbe egy tört forgattak volna meg. Ti vagytok azok, akik keresztre feszítettétek Jézust. Nem csak a saját kezeitekkel, mert azok nem mindegyik volt ott a saját kezükkel, hogy ott feszítették volna meg, hiszen jöttek a világ minden feléről oda. A bűneitekkel feszítettétek meg. De éppen ezért van bűnbocsánat a részetekre, és elfogadhatjátok őt, és hihettek benne. Térjetek hozzá. És 3000 embernek ott a Szentlélek helybe megnyitotta a lelki szemeit, és meglátták az elveszettségüket is, de meglátták a megváltójukat is, és kétségbe esett módon kapaszkodtak bele Jézusba, mint a fuldokló a megmentőbe. Ez a Szentléleknek a munkája, a megelőző munkája, testvérek, és hogyha itt még, még szabad ezt egy picit ragoznom, ne várja senki közületek, hogy valami hallható hangokat fog hallani, hogy a Szentlélek majd oda jön hozzám, és elkezd valahonnan beszélni hozzám, és én hallom a fülemmel, hogy azt mondja nekem, hogy a Bibliának tekintélye van. A Bibliának tekintélye van. A törvény téged halálra ítél. Az evangélium a megoldás. Térjél meg. Nem fogunk ilyen hangokat hallani. Én fogom nektek ezeket mondani. Vagy egy másik ember fogja mondani. És amikor mi mondjuk, nem, akkor az a döbbenetes dolog, testvérek, hogy nem mi mondjuk. A gyerekeinknek sem, nem csak én mondom, hanem mi is mondjuk a gyerekeinknek, az unokáinknak, a szomszédnak, a munkatársnak, mindenkinek mondjuk. De nem mi mondjuk, amikor az igét mondjuk, abban a Szentlélek ott van benne. Mint a tojás helyében ott van a tojás. A sárgája meg a fej. Ott van benne. Ott van benne az igében a lélek ereje. És majd az elvégzi a maga munkáját, a maga tempójába, a maga ritmusába. A lélek és az ige mindig egy, testvérek. És nem szabad mást keresnünk, mint hogy halljuk az igét. Halljuk az igét, és az munkálkodjon bennünk. Hogyha aztán még mélyebbre akarunk itt ásni, akkor fölmerülhet bennünk még az a kérdés, hogy jó, hallom az ígét, és akkor a Szentlélek munkálkodik bennem, és egyszer csak eljutok a hitre, a megtérésre, és új életet kezdek. De miért történik meg ez az egész? Miért megy végbe ez a folyamat velem? Miért történik meg ez a csoda velem? És akkor itt jutunk el oda, amit úgy mondunk, hogy predestináció. Predestináció. Azért történik meg a Szentlélek, azért végzi el bennünk ezt a munkát, testvérek, mert az Isten valamikor még a teremtés hajnala előtt minket rábízott Jézusra, hogy váltson meg bennünket. És Jézus a kereszten megváltott. Személy szerint megváltott minket. És utána, amikor ezt elvégezte és fölment a mennybe, elküldte a Szent Lelkét, hogy keresd meg mindazokat, akiket megváltottam. És végezd el a szívükbe, hogy higgyenek bennem és üdvözüljenek. A Szent Lélek, testvérek, semmi más nem csinál, mint Jézus megváltását realizálja az életünkbe. Mert tesz minket megváltott keresztjén emberré, vagy úgy is mondhatnám, hogy megvalósítja azt, amit Isten eleve elvégzett felőlünk, nagy kegyelmesen, nagy irgalmasan. Megvalósítja, realizálja az életünkbe. Ez az előzmény. Tehát, hogy részesülünk Szentlélek? Meg kell térnünk. El kell fogadnunk Krisztus megváltó úrunknak, és vele kell kezdeni élnünk. Egyértelmű. De erre nem tudunk magunktól eljutni. Ezt már, hogy idáig eljussunk, ezt már maga a Szentlélek végzi el bennünk, mégpedig az igével. A törvénnyel és az evangéliummal megdicsőít előttünk Krisztus, megnyitja a vaksi szemeinket, hogy megértsük, meglássuk, és rábízzuk magunkat. Megtérjünk. És ha egyszer ez megtörtént, testvérek, akkor harmadik pontom, ennek biztos következményeit fogjuk látni az életünkbe. Ha a Szentlélek bennünk van, ezt mondja Pál apostol, hogy ebbe a szakaszba is, de máshol is, biztos következményei lesznek ennek a dolognak. A Szent Lelket nem látjuk, nem érezzük, nem fog végigfutni rajtunk se a hideg, se egy tűzforróság. De ott lesz velünk a Szentlélek, akkor ha ott van, akkor annak lesznek külső jelei az életünkben. Itt az első dolog, amit Pál apostol itt fejteget, az azt mondja, hogy bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei, Isten fiai, fogadott gyermekei vagyunk. Úgy mondanám ezt, hogy a Szentlélek jele az a biztos belső tudásunk, hogy én Isten kegyelembe fogadott gyermeke vagyok. Én Isten fia vagyok ebbe az értelemben. Nem úgy, mint Jézus, kicsit máshogy, sőt, nagyon máshogy, de ott van bennem ez a hold biztos tudat. Ne, hogy ezt nem csak én mondogatom így, hogy én Isten gyermeke vagyok, hanem ott belül valami megerősíti, ráerősít erre, hogy te az vagy. Te az vagy. A lélek, a szent lélek, a mi lelkünknek ezt a bizonyosságát, hogy mi istenéi vagyunk, megváltott gyermekei és hozzád, ezt a bizonyosságot megerősíti a szívünkbe. Te tényleg az vagy. Nem csak magadnak magyarázod ezt, hanem tényleg az vagy. Örökbefogadott gyermeke az Istennek. Ez a fiúság tudat, testvérek, ezt úgy is szokták mondani, hogy üdvbizonyosság. Az ember tudja azt, hogy én úgy az Úrhoz tartozom, hogy nekem tőle engem már semmi, és senki nem tud elválasztani. Nekem örök életem van. Üdvözülni. Ha meghalnék most, ebbe a pillanatban, akkor is a mennybe kerülnék, mert az Úr magához venne engem. Nem azért, mert jó vagyok, mert megérdem, semmi. Azért, mert Jézus a megváltóm, és az övé vagyok. És azt akarja, hogy ott legyek örökre, ahol ő van. És lesz egy ilyen hatalmas, nagy belső lelki nyugalmam, hogy Isten gyermeke vagyok. Nyugodt lélekkel el tudom mondani. Akkor egy másik dolog, amit Pál apostol ebbe a szakaszba fejteget. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mondja. Vagyis az Isten lelke, testvérek, munkálkodik bennünk, hogyan elkezd minket vezérelni. Vezérelni. Már ez jól ismert dolog ez, hogy vannak ilyen mindenféle vezérlő központok, ahonnan vezérelnek bizonyos munkafolyamatokat. A Szentlélek a mi vezérlő központunk. Ha ott van bennünk, akkor ő vezérel minket. Ezt nem csak úgy kell értenünk, hogyha nehéz élethelyzetbe jutunk, és nem tudjuk, hogy jobbra vagy balra menjünk, akkor majd segít minket, hanem azt jelenti, hogy az egész valónkat, az egész életünket az irányítása alá veszi. Az eszünket, az érzelmeinket, az akaratunkat, ha éjjel van, ha nappal van, a testünket, a lelkünket, a hétköznapjainkat, az ünnepnapjainkat, az egész létünket elkezdi kormányozni. Nem csak a kritikus helyzetekbe vezérel, hanem minden élethelyzetbe vezérel minket. Hogyan vezérel? Az ige által. Mindig az ige által vezérel. A Szentlélek eszköze az ige. Már akkor is, amikor még nem vagyunk hívők. De miután hívők vagyunk, akkor is az ige által vezérel. Előtte is, hogy megtérnénk, az igét kell hallanunk, hogy megtérjünk. De ha már megtértünk, utána is az igét kell hallanunk, hogy az vezéreljen bennünket benne a Szentlélek. Hogy tudjuk, hogy viselkedjünk, hogy mit higgyünk. Vezérel minket, testvérek. Hova vezérel? Vezérel minket, testvérek, egy megszentelt életre vezérel. Vagy úgy is mondja a Biblia ezt a kifejezést, hogy Krisztus kiábrázolódjék bennünk, hogy valami megjelenjen az életünkbe a Krisztus indulatából, vagy igazságából. Megszentelődés útján vezérel. És hova vezérel? Vezérel a menny felé vezérel, az örök élet felé vezérel, mint ahogy a zsidókat vezérelte a tűzoszlop meg a felhőoszlop ugye az ígéret földje felé. Minket is a Szentlélek vezérel ilyen formában. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei. Össze is kapcsolja ezt az első két dolgot az apostol. Megvan egy ilyen fiúság tudatom, és tudom, a Szentlélek az ige által tanácsol engem az életem különböző dolgaiba. Van egy könyv, Dietrich Bonhoeffer írta, az a címe Követés. Az ez egyik legismertebb, vagy legközkedveltebb könyv ebben a témában. De bármennyire hasznos könyv, én kritizálom. Jó könyv, de mégis a lehető legnagyobb hiányjel van vele kapcsolatban, mert a Szentlélekről nem beszél. És ez egy kardinális hiba. Jézus követéséről nem lehet beszélni a Szentlélek nélkül. Az a keresztény életnek a sajátossága, hogy a Szentlélek vezérli a keresztény embert. Ha ezt kihagyjuk a kereszténységből a Szent Lelket, akkor és Bonhoeffer kifelejti. Nem beszél róla. Kellő hangsúlya legalábbis biztos, hogy nem. De nagyon jól tudhatjátok, hogy a Szentlélek nélküli keresztény élet az valami ilyen fábú vaskarika. Tehát az úgy nincs. Nem lehetséges. Egyszerűen nem lehetséges. Az összes világvallást lehet gyakorolni, mert Buddha megmondta, hogy mit csináljál. És akkor hozzáfogunk. Az iszlámban lehet, ott vannak a törvények világ. Ezt csináld. Jó, megpróbálom. Jézusnak is vannak mondásai, azt is lehet így megmondani, akkor megpróbálom. Szeresd ellenségedet, mint magadat. Vagy jobban, mint magadat. Vagy nem tudom, tehát ismerjük ezeket a Jézusokat. Próbáljátok meg megélni magatoktól. Nem megy, testvérek. Nem bírjuk. Nem bírjuk megcsinálni. Úgy van az egész kitalálva, hogy ne bírjuk megcsinálni. A Szentlélek nélkül, az ő vezérlete nélkül, jelenlétele és vezérlete nélkül nem megy. Azért mondom, hogy meg kell térni. Hinni kell az evangéliumba. És akkor megkapjuk az lelket, és onnantól kezdve viszont elkezd sikerülni az, ami addig nem sikerült. Akkor se lesz könnyű, de legalább menni fog. De mondok még valamit, mert a Szentléleknek a jelenlétét az is bizonyítja az életünkbe, testvérek, hogy Krisztus központú emberek leszünk. Nagyon is igazzá válik, amit az Úr Jézus mondott a Szentlélekről, hogyha eljön, engem fog megdicsőíteni. Nem csak az ige hirdetésbe emeli föl, a keresztény bizonyságtételbe emeli föl Jézust és állítja a középre, hanem a szívünkbe is. És onnantól kezdve érdekes nagyon, hogy a Szentlélek nem magát teszi a középpontba, mert nem azt éri el bennünk, hogy hogy szentlelkes emberek legyünk, akik állandóan a Szentlélekkel foglalkoznak, hanem pont a Szentlélek eltereli magáról a figyelmünket Jézusra, a megváltónkra. Ő egyféle alázatosságba van ilyen szempontból. Megtehetné, hogy önmagát dicsőíti, de Jézus megmondta róla, hogy nem magát fogja dicsőíteni, engem fog dicsőíteni. Úgyhogy nem ott van a Szentlélek, ahol sokat beszélnek róla, meg nem tudom, hanem ott, ahol Jézusról beszélnek. Ott van a Szentlélek. A Szentlélek Jézusra viszi a gondolatainkat. Állandóan visszaterelget minket ő hozzá. Az ő imádatát sorgalmazza bennünk. Az Atya emlékeztek ki, rámutatott Jézusra. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Jön a Szentlélek, rámutat Jézusra, őt hallgassátok. Még az Atya is rámutat, a Szentlélek is rámutat. Mert nekünk, bűnös embereknek ebbe a világba rá van szükségünk. És amikor már hívők vagyunk, akkor is mindig rá van szükségünk. Ugyanarra a megváltóra, ugyanarra az Úrra. És mindig visszaterel minket hozzá, visszapofosz hozzá, ha kell, a Szentlélek. Ez az ő munkája bennünk. Ha ilyeneket tapasztaltok, testvérek, akkor biztos, hogy ott van bennetek a Szentlélek. Ha nem csak én pofozgatlak itt benneteket, hanem ő is belülről. És akkor az utolsó dolog, amit még megemlítenék, de ez is olyan, hogy felsorolhatatlan. Olyan sok gyümölcse van a Szentléleknek, hogy nem tudjuk itt mindet. De még egyet mondok. Az, hogy a családtudat alakul ki bennünk. Mármint, hogy Isten örökbefogadott gyermeke vagyok, de jó. Krisztus központú ember vagyok, de jó. Vezérel engem a Szentlélek a helyes életúton, de jó. De körülöttem vannak még mások is, bocs. A hívő testvéreim, akik ugyanazt élik át. És mi ugyanazzal a lélekkel itattattunk meg, mondja Pál apostol, és ugyanaz a lélek dolgozik mindnyájunknak a szívébe, és ő az, ki összekapcsol minket egymással. Az apostolokat is hogy összekapcsolta egymással? Az első keresztjének, minden keresztjént összekapcsol minden keresztjénnel a Szentlélek. Ugyanúgy, mint ahogy szoktam így emlegetni, hogy az egy kenyérből eszünk, egy bort iszunk. Ugyanazt a kenyeret vágom föl, nem három kenyérből állítom össze az úrvacsorát. Meg nem ötféle borból szűrögetjük itt össze, egy bor van. Egy kenyér van. És mindnyájan veszünk belőle egy falatot, és ilyen furcsa, misztikus dolog történik, hogy ez valahogy összekapcsol minket. De a hit is összekapcsol minket, sőt a Szentlélek is összekapcsol minket. Ez a családtudat kialakul bennem, hogy nem csak én vagyok én, az Úr gyermeke, de jó, és a többiek meg. Ja, hát ők is ott vannak. Közösségtudat alakul ki bennem. Ez is a Szentlélektől van, testvérek. Ez is az ő munkájának a gyümölcse. Tehát befejezem, ma ezt szerettem volna egy kicsit körüljárni veletek, így a Római Levél 8. részének alapján, hogy hogyan is részesültek ezek a Szentlélekbe? Láttuk, hogy hogyan. Megtértek. És ez egy általános minta, visszatérő minta az egész Új Szövetségbe. Mi ennek a hitrejutásnak az előzménye? Az, hogy a Szentlélek már dolgozik az ember. Anélkül, hogy észrevenné, hogy tudná, csöndesen a háttérbe, szelíden. Meg is lehet, el is lehet oltani, azt mondja, nem érdekel. De egyébként nem hagyja magátan könnyen lerázni. Dolgozik bennünk, hogy eljussunk a megvilágosodásra. Krisztus kicsoda, én ki vagyok. Kegyelem, mire van szükségem? Megérti az ember, és akkor megtér, akkor hisz. És ha hisz, akkor részesül a Szentlélekben. És ha ott van a Szentlélek a szívünkben, ha bennetek lakozik, akkor tudni fogjátok, hogy kik vagytok. Tudni fogjátok, hogy hova tartoztok. Tudni fogjátok, hogyan éljetek, mert tanít benneteket belülről. És egy csodálatos életet segít megvalósítani itt a Földön. Egy boldog életet, egy teljes életet. Hát adja meg az Úr, hogy fontolgassátok ezeket, és örüljetek ezeknek a dolgoknak velem együtt, és engedjétek, hogy hadd végezze el bennetek az ő munkáját, és én is hadd engedjem, hogy elvégezze bennem az ő munkáját. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Szent Lelked által oktatsz bennünket, tanítasz bennünket, arra is, hogy hogyan részesülhetünk benned. És köszönjük, hogy megmutatod világosan az utat. Köszönjük, hogy megtérésre hívsz minket az evangéliummal, az ígével, a törvénnyel. És köszönjük, hogy ezekben ott van a te lelked. Ha igazán szólnak ezek a bibliai igazságok, akkor azokban ott rejlik a te áldott lelked, és munkálkodik az ige hallgatókban, bennünk is. Köszönjük néked azt a munkát, amit eddig elvégeztél. És kérünk, folytasd ezt a munkát, Jézusunk. Lelked, vigye teljesedésbe bennünk, amit elkezdett. Vigyen bennünket igaz megtérésre, vigyen bennünket megszentelődő életre, vigyen bennünket az örökké valóságba, az üdvösség otthonába. Kérünk, hogy folytasd bennünk a megkezdett munkádat. És köszönjük néked azokat a jeleket, amiket már tapasztalhatunk a szívünkben, az életünkben. Köszönjük néked, hogy ott van bennünk a fiúságnak a tudata, ha ott van bennünk a gyülekezet, a közösségtudat, családtudat. Köszönjük, hogyha tapasztaljuk, hogy vezérel minket a te lelked az igével, az élet kérdéseibe, és jól tanácsol. Köszönjük néked, hogyha te vagy a legfontosabb már a számunkra, és ezt is a léleknek tudhatjuk be, nem magunknak. Köszönjük te néked, hogy mindezek a belső dolgok zajlódnak és történhetnek az életünkbe sok más egyébbel együtt. Légy áldott azért, hogy így lehetünk most együtt a te színed előtt. Kérünk, hogy erősíts bennünket az úrvacsora jegyei által is. Bátoríts, buzdíts minket, hogy téged kövessünk, melletted kitartsunk, és róla tegyünk tanúságot ebben a világban. Köszönjük néked, hogy így lehettünk ma együtt. Kérünk, áld meg közösségünket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, ma is várjuk mindazokat, akik elkészítették a szívüket, és örömmel jönnek és részesülnek a lelki táplálékban. Hirdetem, hogy a következő gyülekezeti alkalmunk az majd pénteken lesz az imaóra, aztán jövő vasárnap, ha Isten segít minket, Isten tisztelet lesz. A héten egyéb gyülekezeti alkalmaink most nem lesznek. Most lezárva az Isten tiszteletünk első részét és készülve az úrvacsorára, a 227. énekünket lapozzuk fel. 227, és ennek az első 4 versét énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.